Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, az útmutató két igéjével, Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 40. versből Jézus ezt mondja, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Jézus ugye abban az igében arról beszél, hogy a hétköznapi dolgokban hogyan nyilvánulhat meg az Isten szeretete embereken keresztül. És hogyha csak a legkisebbeket is, és itt is legkisebbekre lehet gondolni úgy, mint a gyerekekre, de lehet úgy is gondolni, mint a leggyengébbekre, a legkiszolgáltatottakra. Ha bárkivel bármi jót is tettünk, Jézus azt mondja, hogy velem tettétek azt meg. És arra biztat minket, hogy lássuk meg a másik embert, lássuk meg azt, hogy miben szorul segítségre, és ha lehetőségünk van rá, akkor álljunk oda mellé, hiszen ezzel dicsőítjük őt. A másik igénk a Zsoltárok könyvéből a 73. fejezet 28. verse. Oly igen jó nekem Isten közelsége, Istenemet, az Urat tartom oltalmamnak. Ez pedig ugye a Zsoltárosnak a bizonyságtétele, amikor azt tapasztalja meg, hogy az oltalom és a segítség egyedül az Istennél van. Ugye, hogy hangzik a mi köszönésünk? Erős vár a mi Istenünk. Az is erről szól, hogy amikor az ember bajban van, bármilyen helyzetben van, és ez jelenti a bűn miatt bajba került életet, jelenti a körülmények miatti veszélyeztetettséget, akkor meneküljön az Istenhez, hiszen Isten az oltalom és az erős vár. És erre kapunk ebben az igében ma biztatást. Hát új évet kezdünk most ezen a mai istentiszteleten, tanévnyitó istentiszteletünk is van, és ezért ebben a tanévben szeretnénk új imádságot bevezetni az istentisztelet előtti, meg az utáni imádság. Ugye tavaly is megtanultunk kettőt, ami a kisebbeknek is, meg a nagyobbaknak is a szívébe beíródott, és az elméjébe is. Most is fogunk ebben az évben tanulni. Minden alkalommal, amikor ilyen istentiszteletünk van, hónap második vasárnapján, hogy a gyerekek is közöttünk vannak, akkor ezt az imádságot az elején, illetve a végén el fogjuk mondani, és akkor így az év végére azt gondolom, hogy mindannyian jól meg fogjuk ezt tanulni. Így nézzük akkor a kivetítőn az imádságot, és imádkozzuk együtt ezt Istennek. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. És akkor legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, de válogattunk két olyan éneket, kifejezetten a gyerekek kedvéért, amit a gyerekek is ismernek, szeretnek és könnyen énekelnek. Az első énekünk az 571-es ének, ami ugyan az énekeskönyvben csak 3 versszakkal van benne, de mi tudunk hozzá több versszakot is, és a kivetítőn látni fogjuk a többi szöveget is, és így énekeljük el valamennyi versszakkal együtt, olyan örömöt, mint a forrás.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségedbe fogadsz engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája, te vagy örökké, Istenem. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható, irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 23-tól a 37. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvasom, a 23. verstől. Tanítványaihoz fordult, és neki külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérdezni, hogy mivel a hónap második vasárnapja van, és szeretnénk köszönteni az augusztusi születésnaposokat, hogy ki az a jelenlévő közül, aki augusztusban ünnepelte a testi születésnapját. Hadd lássuk. Igen, Zéti, János bácsi, Márta, Noncsi, rejtőzik-e még valaki testi születésnapos? Jó, köszönöm. Lelki születésnapját ünnepelte valaki augusztusban, megtérésének, újjászületésének az ünnepe, Anettnek és Boginak volt más, akkor ketten. Szóval sokan érkeztek most úgy erre az Isten tiszteletre, hogy ünnepeltnek érzik magukat a születésnapjuk kapcsán. Így fogadjátok szeretettel a köszöntést, de mindannyian fogadjuk szeretettel azt a bizonyságtételt, amivel a nyírteleki testvérek készültek számunkra.
Várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kicsit nehéz szívvel állok itt, de most egy éve, hogy a férjem elhunyt, és szeretném elmondani a testvéreknek, hogy ez alatt az idő alatt Isten mit végzett az életemben röviden. Lényeg az, hogy amikor eljutottunk oda az utolsó napra, előtte szűk egy évig beteg volt, és tudtam, hogy Isten ebbe az időbe készít. Tudtam, hogy arra is van hatalma, hogy meggyógyítsa, de a körülmények arra mutattak, hogy nem így lesz. De nagyobb teherként éltem azt meg, hogy nem az ő gyermeke. És ebben a helyzetben volt egy időszak az életemben, amikor mindig mondtam, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És úgymond ez olyan feledésbe merült számomra. Teherként éltem meg azt, hogy ő nem az övé. És aznap, amikor elhunyt este, hangosan imádkozott, és kérte, bűnbocsánatot kért. És Istennek semmi sem lehetetlen, neki van hatalma mindenre. Az életünkben ő hordoz és vezet, és hatalmas békességet adott a számomra is. Aztán majd 3 hónap múlva megkérdőjeleződött bennem, hogy jól éltem ezt meg, jól értettem-e meg, és akkor innen a testvérek ti jöttetek át szolgálni Nyírtelekre, és azon a születésnapos köszöntésen, igaz, hogy én nem születésnapos voltam, de az első énekkel teljesen úgy éltem meg, hogy Isten nekem hozzám szól, és elolvasnám. Utolsó erőmmel hozzád jövök. A városról leszáll az est. Utolsó erőmmel hozzád jövök. Lábam elkapott, fáradt a test. A föld árnyából kiáltó szó szállt felé, halld meg szabadító. Hatalmas kezedbe én, Istenem, teszem le most már lelkemet. Utolsó erőmmel eléd hozom mai összes lépésemet. Utolsó erőmmel eléd hozom ezt az összetört életet. A föld árnyából kiáltó szó száll feléd, halld meg szabadító. Hatalmas kezedbe én, Istenem, teszem le most már lelkemet. És ez az ének nekem azon a vasárnap, arról a vasárnapról szólt, arról a szeptember 15-éről, és olyan hálás vagyok Istennek, bár most elerett a könnyem, és, de mégis nagyon boldog vagyok, hogy adott ilyen testvéri közösséget, és ezáltal is tudta, hogy én miben vagyok, és szólt hozzám, és ez olyan, mint egy ire feltette nekem a pontot, és tényleg, hogy ő tart, meg ő hordoz, ő vigasztal meg, és ő ad erőt a mindennapokban. És mindenki, aki tudja, ezt átélte, hogy nem könnyűek a napok, de Isten velünk van, és sokszor kérdezték tőlem, hogy mit csinálok, és hogyan van, de azt tudom mondani, hogy fizikailag egyedül vagyok, de lelkileg nem. És ez erőt ad a mindennapokban. Köszönöm szépen!
Erős Áram Istenünk, én is köszöntöm a gyülekezetet. Én is elérzékenyültem egy kicsit, és olyan jó volt ezt hallani, mert nálunk is ugyanez a helyzet, hogy a férjem még nem az úri, de hogy annyira jó bizonyosság ez, és hogy ez annyira sokat számított nekem is. Én most arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt héten, vasárnap, hogyan láttam meg azt, hogy milyen hamar el tud bizonytalanodni az embernek a szíve, hogy ha nem az Úrra figyelünk, akkor hogy le tudja lopni magát a gondolatainkba, és el tud minket bizonytalanítani dolgokban, ami az Úrtól van, még az is elénk jöhet, hogy biztos, hogy így van ez. Én a múlt héten Biatorbágyon voltam egy női héten, és bizony nekem is oda szökkent ez a gondolataimba ez a kérdés, hogy biztos, hogy most az Úr engem nem itthon akar látni, mert úgy felgyorsultak az események, sok minden volt azon a héten. Szombaton jöttünk haza egy munkahelyi csapatépítőről, és hétfőn már mentem, közben a lányomnak születésnapja volt, és a férjem sem úgy állt hozzá a dolgokhoz, mint ahogy kellene. De olyan jó volt, ahogy hallottam a vasárnap az énekben, hogy Jézus az ő csendességébe hív, hogy tehát ez egyértelmű volt számomra, hogy az Úr ott akar engem látni, és hogy készít számomra nagy dolgokat, és tényleg olyan jó volt megélni azt, hogy hogy ott a csendességben, az Úrnak a világosságában sok mindenre fény derült, és így a hétköznapokban úgy el tudtam volna siklani ezek fölött, a dolgok fölött, de olyan jó volt ezt ott meglátni. Jánosnak az élete volt előttünk, a szeretett tanítvány nyomában ez volt a témája a hétnek, és olyan sok minden magamra is ráismertem, és olyan sok mindenre rámutatott az Úr. Olyan jó volt meglátni azt, hogy az Úr ismer minket is, és minket a hibáinkkal együtt hív el. Ugye ők is a mennydörgés fiai nevet kapták, és hogy sokszor tényleg az én szívemben is ott van ez a mennydörgés, hogy én is a mennydörgés fia vagyok, és hogy milyen tűzgyújtó az én szívem is sokszor. De hogy Jézus nem porraloltót kínál nekünk, hogy pillanatnyilag elcsebesítse ezt a tüzet, hanem ő az ő jelenlétébe hív, az ő csendességébe, és ő megoldást akar adni nekünk azokra a bűneinkre, amiket napvilágra kerültek, és ezt vele együtt, ezt az ő kegyelméből ezt megélhetjük nap mint nap. És olyan jó, tehát még az is elém került az a kérdés is, hogy... Tehát jó volt látni azt, hogy János milyen engedelmes, milyen mély és bensőséges kapcsolata volt az Úrral, és hogy volt egy olyan kérdés, hogy nem pont az választ el engem sokszor az Úrtól, hogy a szófogadatlan vagyok, és nem vagyok elég engedelmes. És olyan jó volt ezeket így látni, és az Úr megengedte, hogy a hazavezető úton meglássuk azt, hogy milyen fontos az, hogy mi van a mi szívünkben. Biatorbágyon akartam jegyet venni a vonaton, mert ugye ott nincs is állomás, van automata talán, én azt nem is tudtam. Lényeg az, hogy ott vettem meg a jegyet, öten jöttünk, és kettőnknek kellett jegyet venni, a többiek csak helyjegyet akartak venni majd a hazafelé jövő vonatra. És ugye meg is vettük a jegyet, de nem egymás mellé, egy kocsiba, de nem egymás mellé tudta adni a helyjegyet. Aztán a többieknek már, tehát tudott volna még adni helyjegyet, de azt mondta, hogy próbáljuk meg majd az állomáson, hogy hát, ha egymás mellé szólnak azok a jegyek, de már nem volt egyáltalán jegy, tehát már nem tudtuk megvenni. És hát én úgy döntöttem, hogy akkor én a többiekkel utazom, mivel én úgyis együtt jöttem velük, és együtt is mentünk. Egy testvérünk hazajött, mert ő tovább jött Kisvárdára, és aztán, amikor felszálltunk a vonatra, rengetegen voltak a vonaton, ülőhely nem nagyon volt, de aztán hárman le tudtak ülni, én ott megálltam, fogtam a bőröndöket a lábammal, hogy el ne guruljanak, és még viccelődtek is, hogy hát nekem volt helyjegyem a másik vonatra, és én állok. Olyan vicces volt ez az egész. Aztán egy hölgy felállt, hogy megy a mosdóba, de aztán kérdezte, hogy meddig utazunk, és mondta, hogy akkor ő inkább feláll. Gondolom, ő nem ment olyan sokáig messzire. És aztán én is le tudtam ülni. A kalauzott járkált, de nem kezelte a jegyeket, és amikor már közeledtünk Nyíregyházához, nem, tehát nagyon sokan leszálltak, egy páran maradtak még ott rajtunk kívül a kocsiban, amelyik utaztunk, és volt egy fiatal ember, aki ott előttünk ült, és elment mellettünk a kalauz hozzánk, nem jött oda, de tőle megkérdezte, hogy kezeltem már a jegyét. Nem hallottuk, hogy ő mit válaszolt, de amikor a kalauz elment úgy, hogy nem kezelte a jegyet, és amikor elment a kalauz, akkor a fiatal ember felpattant, és ami a szívébe volt, az úgy jött ki belőle, hogy na hát ő már pedig nem mutatja meg a jegyét, hogy meg se érdemli, hogy ő végig állva utazott, nem jó egy mosdó, se tényleg nem voltak jók a mosdók se a vonaton, és mondta, hogy ez volt legutóbb is, hogy 5 óra hosszát késett a vonat, nem érte el a csatlakozást, és neki 13 kilométert kellett még hazáig gyalogolni, és most is késik a vonat, megint nem fogja elérni a buszt, és akkor mi mondtuk neki, hogy hát bízzunk benne, hogy majd el fogja érni a vonatot, mondtuk, hogy hát üljön le, hát most már van hely, akkor pihenjen egy kicsit, és mondtuk, hogy majd imádkozunk, hogy elérje a vonatot, és mondta, hogy hát ez rá is férne. És akkor egy kis idő múlva megszólal, hogy hát úgy látom, hogy használt az imádság, mert hozza be a vonat a késést, és mondtuk neki, hogy hát az imádságnak nagyon nagy ereje van, és mondtuk, hogy mi most honnan jövünk, és akkor nagyon érdeklődő volt, rögtön elővette a telefont, beütötte, hogy hol van ez a misszió, és akkor mondta meg, hogy hát vannak itt férfihetek is, és mondta, hogy hát lehet, hogy majd el fogok menni, és utána olyan békessége lett ennek a fiatalembernek, végig beszélgettünk, mondta, hogy ő egyébként Székesfehérvárról jön, mert ő ott katona, és hogy egyébként nem szokott ő ilyen lenni, de hogy már most ez olyan sok volt neki, és ő ezzel nagyon besokalt, és hogy egyébként már most sokkal
előzékenyebb az emberek, ez olyan jó volt ezt az igét is olvasni, hogy mondta, hogy ő nagyon sokszor segít, most már olyanokat megcsinál, amit eddig soha nem, hogy egy anyuka ment a kisbabával, elhagyta a sapkát, utána vitte, meg a buszról leszállt, hogy vitte a pulóvert, ha valaki ott hagyta meg, tehát hogy sokszor így segít. És akkor kérdeztük, hogy hát és ez hogy mitől van, és mondta, hogy hát neki most volt az esküje, és ő neki ez a szolgálat, és olyan jó volt ezt hallani, hogy ő ezt a szolgálatának tekinti, és utána egy olyan jó beszélgetésünk támadt, és akkor ő meg is állapította, hogy már nincs is olyan rossz kedve. És tehát annyira nem mindegy, hogy a mi szívünkben mi van, mert hogy azt tudjuk mások felé is sugározni. Köszönöm szépen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Bennem is ma reggel úgy megfogalmazódott az, hogy feltettem az Úrnak a kérdést, hogy kell-e mondanom valamit, és eszembe jutotta azt a történést, ami most legutóbb egy hete, másfél hete jelent meg az evangélikus életben egy cikk, amiben tőlem is kérdeztek. És olyan hálás vagyok ezért a cikkért, mert ez bemutatja azt az időszakot, amikor én visszatértem a gyülekezetbe, ez közel 13 éve, és hogy akkor milyen voltam, és milyen vagyok most. Mennyit formált engem az Úr ebben az időszakban. Akkor ezt sokszor elmondtam már a testvéreknek is, hogy... Én egy egyszerű paraszt gyerek vagyok, és abban az időben én mezőgazdaságban dolgoztam. Kint voltam reggeltől estig a traktorba, nem szóltam senkihez. Úgyhogy mikor visszatértem a gyülekezetbe, én ott is nagyon gyorsan elintéztem egy-két szóval a választ, bármit is kérdeztek tőlem, én ezt letudtam. És nagyon nehezen tudtak belőlem kihúzni bármit is. És ebből a szótlanságból az Úr kihozott. Folyamatosan formált, egyre több szolgálatot bízott rám, és rám bízta az ige hirdetésnek a szolgálatát is, amiben ott muszáj beszélni. És az Úr olyanná formált, hogy ezt a szolgálatot is el tudom látni. Az ő vezetésével is, az ő segítségével. És olyan jó volt, ahogy Enikő is, Peti is hozzátett ehhez a cikkhez. Hát megmondom őszintén, hogy én elérzékenyültem, mikor elolvastam ezt a cikket. És pedig azért, mert láttam ezt, hogy az Úr milyen hatalmas. Hogy engem ez alatt, az időszak alatt mennyit tudott formálni. És hogy mivé tudott formálni, hogy lehetek én az ő eszköze, aki igével is szolgálhat. Úgyhogy szerintem ez nagyon egy nagy, hatalmas élmény ez az újságcikk. És azért azt tudni kell, hogy én nem vagyok az elsők között, akik ilyen alkalomra jelentkeznek. De ott is meg kellett látnom, hogy az Úr akarja, hogy ezt elmondjam, hogy hogyan is vezetett engem a laikus szolgálat felé. És már amikor Enikő jelezte, hogy fognak keresni, és telefonon kell az interjút adnom, akkor ott voltam, hogy hát jó, de legyünk túl rajta. És mikor eltelt egy hónap, meg kettő, akkor már örültem, hogy akkor ez mégis feledésbe merült. De nem úsztam meg. De hálás vagyok azért, hogy végül személyesen került erre sor, erre a beszélgetésre, és a végeredményre, hogy tényleg ezen keresztül az Úr megmutatta azt, hogy mennyi minden formált engem ő ez alatt a 13 év alatt. Érdemes ráfigyelni és követni őt, mert ő vezet minket, hogyha engedjük. Köszönöm. Kérjük szépen még egyszer az augusztusban született testileg vagy lelkileg a testvéreket, hogy álljanak fel, és fogadják szeretettel azt a csepp kis ajándékot, amit hoztam.
Csendesedjünk el, imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy hálás szívvel jöhetünk eléd imádságban. Hálás szívvel imádkozhatunk azokért a testvéreinkért, akik együtt ünnepelnek most velünk, gyülekezettel, testi-lelki születésnapot, és imádkozhatunk értük, hozhatjuk eléd az ő életüket, és kérhetjük a te áldásodat az ő életükre, a mindennapjaikra, a szolgálataikra. Urunk, így jövünk most eléd imádságban, amikor megköszönjük neked János bácsi életét, köszönjük neked azt a sok-sok mindent, amivel megajándékoztad őt a hosszú évek, évtizedek során, és köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindennel megajándékoztál minket is általa. Imádkozzunk érte, és kérünk téged, hogy te adj neki erőt a mindennapokhoz, te adj a saját életével, a Margit nénivel való helytállásban is, és minden egyéb dologban erőt és bölcsességet, hogy beléd kapaszkodva és rád figyelve tudjon helytállni, és mindent a te kezedből elfogadni és neked odaadni. Így kérjük a te áldásodat, szeretetedet az ő további életére. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk Zétiért is, hogy együtt ünnepelhetnek a kicsinyek is velünk. Köszönjük neked azt, hogy itt lehet ma az Isten tiszteleten, hogy ő is hallhatta a köszöntést, és hogy ismerhet már téged, hallhat rólad, tanulgathatja azokat a dolgokat, amik rólad szólnak, és hogy mit jelent téged megismerni, és neked átadni dolgokat. Kérlek, Uram, hogy azt a jó munkát, amit elkezdtél Zéti életében, azt te folytasd ebben a tanévben is, és a következő időszakban is, és add meg neki mindazt, amire szüksége van a testi-lelki növekedéséhez, és áld meg a családját is, szeretteit is. Így bízzuk rád őt is. És Urunk, imádkozunk hozzád Noncsiért is, köszönjük neked, hogy ő is ma el tudott jönni az Isten tiszteletre, köszönjük neked azt, hogy ismerhetjük őt, hogy az ő nagymamájának a szívén van az egész családnak a sorsa, és hogy olyan sok mindent cselekszel annak érdekében, hogy Noncsit is és az egész családot megszólítsd, átöleld szereteteddel, és felemeld őket azokban a helyzetekben, amikor a leginkább szükségük van arra, mert látják azt, hogy kevés az emberi erő. Így köszönjük neked az ő életét is, és kérünk téged, hogy te adj neki is növekedést, testi és lelki értelemben, hogy minél közelebb kerülhessen hozzád, és átadhassa neked ő is az életét. Így áld meg őt is, és az egész családot. És imádkozunk, Urunk, Mártáért is, köszönjük neked azt, hogy elhoztad őt ebbe a gyülekezetbe, férjével, családtagjaival együtt. Köszönjük neked azt, hogy amikor ünnepli a születésnapját, és a születésnapos köszöntésben megszólítva van, akkor pont itthon tud lenni ezen a vasárnapon. Köszönjük neked azokat a tapasztalatokat, amikkel megajándékoztad őt az életben, és köszönjük neked azt a szeretetet, amivel fordul mások felé. Kérjük, Urunk, a te áldásodat az ő életére is, férjére is, és az egész család életére is. És így gondolunk, Urunk, arra az unokájára is, aki készül a keresztelőre, már felnőtt fejjel, és hogy őt is te formálod, és te akarsz áldást adni rajta keresztül is mindenkinek abban a családban. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy eléd jöhetünk imádságban, amikor a lelki születésnaposainkért adunk hálát. Így köszönjük meg neked Bogit, köszönjük neked azt, hogy megajándékoztad őt élő hittel, és hogy elhívtad őt a szolgálatra. Köszönjük neked mindazt, amivel áldás lehet a munkahelyén, és a gyülekezetben is, itt Kisvárdán, Nyírteleken, de tágabb körben is, a szülőklubban, és mindazokban a szolgálatokban, amikbe beleállítottad, vagy ezután fogod. Köszönjük neked azt, hogy te adsz neki erőt, és kérünk téged, hogy te vezesd őt azon az úton, amelyen járnia kell, hogy felismerje a te akaratodat, és a te lelked által felkenten tudjon azokban helytállni, és jelen lenni, és így kérjük a te áldásodat az ő életére is, és egész családja életére. És Urunk, jövünk eléd imádságban, amikor megköszönjük Anettet is, köszönjük, hogy Őt is te ajándékoztad meg a megtérés és az újjászületés csodájával már évekkel ezelőtt. Köszönjük azt, hogy őt is elhívtad a szolgálatra, és hogy olyan munkája lehet, ami a gyülekezethez köti őt. Köszönjük neked mindazokat a feladatokat, amiket hűségesen végez, és a gyülekezet épülésére, javára van mindazzal, amit tesz. Kérünk téged, hogy te adj neki erőt azokban a helyzetekben, amikben benne van, a megszokott helyzetekben is, és az új helyzetekben egyaránt, és te add a te áldásodat az ő személyes életére és családjára is. És Urunk, köszönjük neked azokat a bizonyságtételeket, amiket most hallottunk, és így hadd hozzuk eléd imádságban Irénkét is, Bettit is, és Istvánt is, és mindazokat a helyzeteket, amikről ők beszéltek, a szolgálatokban, a személyes életekben. Kérünk, Urunkat, hogy a te akaratod valósuljon meg mindenkinek az életében, és mindnyájunkon keresztül mások felé is. Így kérünk, Urunk, hogy fogadd el imádságunkat. Amen. És akkor szeretném a gyerekeknek odaadni a feladatot. Sokat vívódtam, hogy hogy legyen itt a tanévnyitó istentiszteletnél, de végül azt értettem meg, hogy nem veletek fogok prédikálni, hanem feladatot adok nektek, amit valamilyen szinten a felnőtteknek is majd más formában át fogok adni. Úgyhogy nyomtattam egy ilyen lapot. Mi van ezen a lapon? Egy hátizsák, egy iskolatáska. Ki az, akinek van saját iskolatáskája? Kezeket föl. Igen, jelentkeznek a kisebb gyermekek, jelentkeznek a nagyobbak, a fiatalok, egyetemisták, jelentkeznek a pedagógusok, a hitoktatók, a szakszolgálat tagjai. Szóval, hogy táskára, iskolatáskára azért elég sokaknak szüksége van ebben a tanévben. De azért, hogy hátizsákra vagy táskára, amit viszünk magunkkal, azt gondolom, hogy mindenkinek, még annak is, aki nem iskolába megy. Úgyhogy most a gyerekeknek az lesz a feladat, hogy odaadom ezt a lapot, mindenki kap egy sajátot, ki kellene vágni, hogy tényleg táska formája legyen, és utána pedig az egyik oldalt kiszínezni, a másik oldalt pedig a hátuljára beleírni azokat a dolgokat, amik most a háti zsákotokban benne vannak. Ezek lehetnek tényleges dolgok, amikor az iskolába mentek, benne van a háti zsákba, de lehet képletes dolgok is, amit úgy éreztek, hogy ugyan nem látható, meg kézzelfogható, de ott van a csomagba, és vinni kell magunkkal. Jó? Így kívánok akkor nektek hátul jó munkát. A mi pedig, illetve együtt énekeljük, hiszen ti is ismeritek az Indulj az úton kezdetű éneket. Ez az 560-as számú ének. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Mózes első könyvében, a 4. fejezet első 16 versében a következőképpen. Mózes első könyvéből a 4. fejezet első versétől olvasom Isten igéjét. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kaint pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Kaintól az Úr. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ugye azt kértem a gyerekektől az előbb, odaadva egy ilyen kis hátizsákos lapot, hogy rajzolják bele abba a hátizsákba, hogy mivel indulnak az új tanévbe. Mi ugyan nem kaptunk ilyen papírt, de a testvéreknek ugyanezt a feladatot szeretném most adni, illetve nem csak a testvéreknek, hanem mindegyikünknek, hogy így ennek a mai igehirdetési alapigének a fényében ezt a kérdést tegyük fel magunknak, és próbáljuk meg megválaszolni, hogy mi van a csomagban. Mi van abban a csomagban, amivel elindulunk ennek az új tanévnek, ennek az új munkaévnek. Milyen kézzelfogható dolgok vannak benne, amiket tényleg bele kell tenni ilyenkor mindig a csomagba egy új munkaévnek a kezdetén, de ugyanakkor mik azok a nem kézzelfogható dolgok, amik szintén ott vannak velünk ebben a csomagban. Amiket lehet, hogy nem akarattal teszünk bele, valamit ténylegesen, tudatosan pakolunk, de valami teljesen önkéntelenül ott van velünk és visszük magunkkal. Mik ezek a nem kézzelfogható dolgok? Milyen érzések vannak bennünk? Milyen gondolatok töltik ki az elménket? Olyan érzések és gondolatok, amik rendkívül meghatározóak, és amikor belemegyünk majd ezzel a csomaggal a különböző helyzetekbe, akár a családi, akár a munkahelyi, akár a gyülekezeti helyzetekbe, akkor ott lesz a hátunkon ez a csomag, és nem lehet úgy tekinteni, mintha teljesen üres, tiszta lappal indulnánk neki a dolgoknak. Vajon mi van a mi csomagunkban? Mi van a mi hátizsákunkban? Mi az, amit mi viszünk magunkkal? Vagy a másik oldala ennek a kérdésnek, hogy amikor ide megérkeztünk az Isten tiszteletre, akkor mit hoztunk magunkkal? Mit szeretnénk az Úrnak felajánlani? Mit szeretnénk odaadni áldozatként, hála áldozatként bemutatni az Úrnak? Mivel érkeztünk erre az Isten tiszteletre? Vagy milyenek a kapcsolataink? És itt megint az összes kapcsolat valahol jó, hogyha elénk kerül legalább egy villanási erőig, hogy milyenek az emberi kapcsolataink a családtagjainkkal, a munkatársainkkal, a gyülekezeti tagokkal, a környezetünkben élőkkel. Mi van ebben a csomagban, amivel együtt most megérkeztünk ide erre az Isten tiszteletre? Hogy mit látunk magunk előtt, amikor elindulunk egy új tanévbe, munkaévbe? Milyen következtetéseket vonunk le a jövőről? Annak vonatkoztatása, vagy annak eredményeképpen, hogy éppen mostanában mi minden történt velük, vagy mik azok a kiszámítható, vagy előre nem kiszámítható dolgok, amik előttünk lehetnek. Mi az, ami eltölt minket talán szorongással, vagy félelemmel, és úgy összeszorítja a szívünket, hogy ja Istenem, akkor ez hogy is lesz? Mi van a csomagban? Mi van a szívünkben? Mi van a gondolatainkban? Mi az, amivel indulunk ezen a mai Isten tiszteleten? Mi van a csomagban? Mi van Kain csomagjában? Tehetném fel a kérdést így ennek az igének a kapcsán, és valahol ehhez kapcsolódóan szeretném megfogalmazni, vagy felvillantani azokat a dolgokat, amik lehet, hogy ott vannak Kain csomagjában, és ott vannak a mi csomagunkban is. Mit kezdünk ezekkel? Mi az, ami benne van, mi az, aminek nem kellene benne lenni, mi az, amit az Isten akar beletenni ebbe a csomagba, ezen a mai Isten tiszteleten. Hát az első dolog, ami benne van Kain csomagjában, amit én így ebből a mai igéből megláttam, az az igyekezet. Az igyekezet. Ugyanaz, ami egyébként Ábelében is benne van, hiszen mind a ketten mennek az Úr elé. Áldozatot visznek az Úrnak, és mind a kettő vissza maga munkájából, hiszen az egyik földművelő, a másik juhpásztor, az egyik a föld gyümölcséből, a terméséből visz, a másik pedig a bárányokból visz. Mind a kettő igyekszik, hogy adjon az Úrnak valamit, hogy valamilyen módon kifejezze az Istennek azt, hogy neki fontos az Isten, hogy ő hálás az Istennek, hogy neki van mit hoznia. Ott van mind a kettőben az igyekezet. És bármennyire is negatív szereplője a Bibliának Kain, azt látnunk kell itt ebben a történetben, hogy maga az indulása, az igyekezete, hogy megvan benne az, hogy hozok valamit az Istennek, ez benne van az ő szívében is. És tesz lépéseket ezért, és ez jó, hogy teszi. De milyen ez az igyekezete? És ez a másik dolog, ami ott van a csomagjában, elvárással van, megtűzdelve ez az igyekezet. Elvárással. Hiszen amikor oda megy az Istenhez és leteszi az áldozatát, akkor vár cserébe érte valamit. Figyel, hogy mi lesz akkor majd ennek a következménye. Ábelnél nem olvasunk semmilyen reakciót. Ő most ilyen szempontból nincs annyira előttünk ebben a történetben. De Kain igen. Hiszen ő azonnal megállapítja azt, hogy az Isten nem tekintett az én áldozatomra. Hogy az én áldozatom nem kedves az Istennek. Hogy az igyekezet, az elismerés utáni vágy, a pecsét, amit az Isten adhat az én teljesítményemre, a dolgomra, az nem került oda hozzám, az a másikhoz került. Ott van benne ez is, ebben a csomagban, az elismerés utáni vágy, ami vallásos értelemben is ott van benne. És aztán, amikor ezt látja, hogy az ő áldozatára nem tekint rá az Isten, akkor megjelenik az ő szívében a sértettség, az irítség, a félelem, az összehasonlítgatottság, vagy összehasonlítgatás, hogy bezzeg a másik. Mennyi baj származik abból, hogyha valaki a másikat figyeli. Hogy mit kapott meg a másik, amit én nem. Hogyha az ember elkezd irigykedni és féltékenykedni, és mi következik ebből? Hogy ez kihat az Istennel való kapcsolatára. Mert testvérek, engem ebből az igéből ez ütött nagyon szívem, hogy nagyon sokaktól hallottam ennek az igének a kapcsán, hogy hát Isten tehet róla. Hát mit képzel magáról az Isten? Hogy az egyiket kedvesen fogadja, a másikat meg nem. Hát végül is érthető Kainnak a reakciója, nem? Emberileg, mivel bűnös világban élünk, ahol minden abból indul ki, hogy nekem jó legyen, és hogy velem mi van, a bűnnel megterhelt világban emberi reakciók alapján persze meg lehet magyarázni, hogy mindenért az Isten a hibás. De egy dolog felejtődik el ilyenkor, hogy nem vagyunk ugyanazon a szinten, mint az Isten. Hogy ő Isten, ő szuverén úr, ő tudja, hogy mit csinál, azt is, hogy miért csinálja, és hogy nekünk nincs jogunk kérdőre vonni az Istent. Kain kérdőre vonja az Istent? Nem. Nem. Csöndben van. Amikor az Isten látja, hogy az ő szívében megfogalmazódik, vagy megszületik ez a féltékenység, és próbálja őt figyelmeztetni, mert azt mondja neki, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mit válaszol erre Kain? Mit mond erre? Semmit. Nem szólal meg. Nem válaszol az Istennek. Ő tudja, hogy az Istennek jogában áll dönteni így vagy úgy. De a sérelem, ami megfogalmazódik benne, azt a sérelmét a másik emberen veri le. Mi van a csomagjában? Tulajdonképpen Istennel szemben egy fájdalom, egy sértettség, ami miatt az emberen áll bosszút. És milyen borzasztó az, és itt egy pillanatra megállok, milyen borzasztó az, amikor tragédiák történnek emberek életében, közösségek életében, amiknek az igazi oka, a valódi oka az Istennel szemben való rendezetlen kapcsolat és frusztráltság, hogy nem értem az Istent, hogy nem értek egyet az Istennel, hogy nem akarom elismerni az Istennek a nagyságát, de tudom, hogy nem tudok vele vitába szállni, és ezért a másik ember ellen fordulok. Mennyi olyan helyzet van az életünkben, és mennyi olyan helyzet lesz a következő hónapokban, amikor döntenünk kell, hogy hogyan reagálunk egy bizonyos szituációban. Aminél nagy kérdés az, hogyha az Isten felé van bármilyen érzésünk, gondolatunk, akkor azt az Isten elé visszük-e alázattal és őszintén, vagy nem vele beszéljük meg, hanem a másik ember felé fordulunk oda, és ellene támadunk. Valahol ennek az igének egy nagyon fontos üzenete. Minden lesz együtt, ami benne van a csomagunkban, frusztráltsággal, sértettséggel, összehasonlítgatással, minden nyomorúságunkkal kapcsolatban, hogy nem az a fő probléma, hogy az Istennel nem vagyunk igazából rendben. Hogy nem tudom feldolgozni azt, hogy az Isten hogyan cselekszik, vagy hogyan nem cselekszik. Hogy én akarom átvenni az irányítást. Hogy én akarok minősíteni, hogy én akarok dirigálni. Kain ezt nem érti. És Kain ezért csúszik bele ebbe az óriási nagy szakadékba. És így jön a harag, így jön az indulat, azonnal beledobja a csomagjába, és mindent kitölt a harag és az indulat. És ami a legijesztőbb, hogy ez abban teljesedik ki, hogy megöli a testvérét. De nem azonnal. Nem hirtelen felindulásból, hanem gondosan eltervezve, kidolgozva, majd egyszer, amikor a mezőn vannak. Dédelgeti magában azt a haragot és indulatot, ami ott megfogalmazódik benne, amikor az Isten figyelmezteti és megállt akar neki parancsolni, és ő figyelmen kívül hagyja, nem reagál az Istennek, és addig dédelgeti, míg módszeresen ki nem dolgozza, hogy hogyan tegye tönkre a másikat. És ez a legrosszabb. Előttünk álló hónapokban biztos, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ami haragot, indulatot, frusztráltságot fog kiváltani belőlünk. Isten felé is, vagy emberek felé is, mert emberből vagyunk, és bűnösek vagyunk. Egy csomó ilyen helyzet lesz. De mit kezdek azokkal a helyzetekkel? Megyek az Isten elé, és engedem, hogy ő beszélgessen velem erről, hogy ahogy a bizonságtételben hallottuk ott a vonatos történetbe, hogy az Isten lecsendesítsen, hogy kihúzza a méregfogát ennek az indulatnak, vagy pedig elhatárolódom, és magamban kezdem el tervezgetni, hogy hogyan vegyek revansot a másik emberen. A döntés rajtam áll. Ahogyan Kainnak is a felelősség a sajátja volt, és rosszul döntött. És az Isten szeretne minket talán ezzel a történettel emlékeztetni arra, és óvni arra, hogy amikor nekünk jönnek ilyen helyzetek, akkor jusson eszünkbe ez a példa. Jusson eszünkbe még időben visszatérni az Istenhez, és engedni, hogy a szívünkre beszéljen. És mi van még a csomagban? Utaltam már rá, de hadd emeljem ki hangsúlyosan. Kain csomagjában tulajdonképpen az én. Az én, az ego. Hogy velem mi van, hogy én mit gondolok, hogy én mit érzek, hogy nekem mik a dolgaim, meg az érdekeim. Az én, az én, az én, az én. És ne legyünk olyan álszentek, hogy azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk ilyenek. De hogy is nem? Még a legszentebb dolgainkban is állandóan az én körül forgunk. Szörnyű. Tehát amikor ugye az Isten leleplezi ezt előttünk, akkor tényleg az ember csak pislog, hogy de hát annyira minden az igyekezet, meg a szolgálat, még annál is az én körül forgunk sokszor. Állandóan magunktól, állandóan az én van ott a csomagnak a legsúlyosabb részében. És ezen csak az Isten tud változtatni. Csak az Isten tud ebből kiemelni. Csak az Isten tudja a tekintetünket felemelni erről. És mikor van az én a középpontban? Amikor én az énre figyelek. És hogyan akar ezen Isten változtatni? Úgy, hogy folyamatosan beszél. Hogy mondja. Hogy önmagára akarja irányítani a figyelmünket. És arra, hogy vigyázz, mert veszélyben vagy, mert bajban vagy. Ha nem vigyázol, akkor el fogsz butni, de én segíteni akarok neked. Mennyi minden van Kain csomagjában. Mennyi minden van ott a mi csomagunkban. Mennyi minden van ott az én csomagomban. Ennek az új munkaévnek a kezdetén. De mi az, amit az Isten akar beletenni ebbe a csomagba? Hát van néhány dolog, amit én most ennek az igének az alapján megértettem. Az egyik az a mondat, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az egyik, amit az Isten bele akar tenni, és folyamatosan szeretné, hogy ott legyen, a figyelmeztetés arra, hogy bűnös világban élünk. Hogy ne legyünk óvatlanok. Senki ne legyen óvatlan. A megtért hívő ember se legyen óvatlan. Mert bűnös világban élünk. És ha itt támad a gonosz, és itt ellene tudok mondani, a következő pillanatban biztos, hogy a másik oldalról fog megpróbálkozni azzal, hogy bejöjjön. Az egyik nagyon fontos útravalója ennek a mostani vasárnapnak az Isten figyelmeztetése. Neked is és nekem is. A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. A másik pedig, amit egy picit átfogalmazom, Kainnak a mondatát. Amikor megtörténik a gyilkosság, amikor elköveti a legsúlyosabb bűnt Kain, kezet emel a saját testvérére, és az Isten számon kéri, és azt kérdezi tőle, hogy hol van Ábel a te testvéred, akkor Kain nem bűnbánattal, nem összetörten válaszol, hanem pökhendien és flegmán. És azt mondja az Istennek, hogy talán őrzője vagyok én az én testvéremnek. Valahol ebből a mondatból engem nagyon szíven üt az, hogy az Isten arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy igen. Igen, őrzője vagy a testvérednek. Igen, figyelned kell a másikra. Tudnod kell, hogy hol van, hogy mi van vele. És ha van rá lehetőséged, akkor tenned kell érte, hogy ő is jó helyen legyen, és hogy te is jó helyen legyél, és jó helyen maradj. Mert egymásra vagyunk bízva. Ennek a mai vasárnapnak, illetve a hétnek az igéje, hogy ahogy megtettétek, egyel is a legkisebbek közül, mondja Jézus. Ott is erről van szó, vagy a lekcióban az irgalmas samaritánusnak a példázatát hallottuk. Vegyük észre a másikat, aki bajban van, és lépjünk oda hozzá, akár ismerős, akár ismeretlen. Mert egymásra vagyunk bízva. Hol van a te testvéred? Felelős vagyok az én testvéremért. Családi értelemben, munkahelyi értelemben, gyülekezeti értelemben egyaránt. Az Isten ezt is bele teszi most a csomagunkba, az új munkaév kezdetén. És beletesz még egyet, ami szintén nagyon megragadó, hogy amikor Kain megkapja a büntetését, hiszen a bűnnek mindig megvan a büntetése, a Szent Isten meg kell, hogy büntesse Kaint, akkor ugyanakkor védelem alá is helyezi. Mert jelet tesz rá, hogy senki ne üthesse agyon, akárki talál rá. Ezt a nyomorult embert, ezt a gyilkost, akinek ilyen sok bűnnel, nyomorúsággal van tele a szíve, a gondolatai, a keze, az élete, ezt az embert is szereti és védi az Isten, és szeretné megmenteni. Védelem alá helyez minket az Isten, és hív arra, hogy jöjjünk ahhoz a jelhez, ahhoz a vérhez, Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött fiának vérének oltalma alá, amely sokkal hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére, ami az égre kiált. Ábel vére igazságért kiált az Istenhez. Egy áldozatnak a vére, akit igazságtalanul megöltek. De a Krisztus vére, akit igazságtalanul, nem a saját bűnei, hanem mások bűnei miatt, az Isten igazsága folytán öltek meg, az ő vére kiált az égre, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Amikor a következő hetekben, hónapokban belekerülünk majd különböző helyzetekbe, tudunk-e majd emlékezni erre? Tudunk-e jönni Istenhez? Kegyelemért, védelemért, tisztalapért, megbocsátásért. Imádkozzunk! Drága Urunk, olyan sok minden van a szívünkben, az életünkben, olyan sok bűn, tisztátalanság, gonoszság, olyan dolgok, amik Kain életében is ott voltak. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nálad van kegyelem, és köszönjük neked azt, hogy te formálni szeretnél minket. Szeretnél megmenteni minket önmagunktól, és szeretnéd sziklára állítani a lábunkat. Uram, te látod, hogy most, akik itt vagyunk az Isten tiszteleten, kinek milyen terhe és nyomorúsága van. De te tudod azt is, hogy mi az a jó, amit terveztél számunkra a te fiad által. Kérünk add, hogy mindannyian meg tudjuk ezt ragadni. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. Kedden 18 órakor női kör lesz, csütörtökön 18 órakor bibliaóra, pénteken 17 órakor pedig ifjúsági óra a kisházban. És jövő vasárnaptól kezdve elkezdjük a konfirmációs felkészítő alkalmakat is. Nagy hálával van tele a szívem, hogy hosszú évek után, ugye legutóbb Kata volt itt utoljára Kisvárdán konfirmandus, most újra lehet itt egy kis csapat. Hárman kezdik majd el jövő vasárnap a konfirmációra való felkészülést. Panna, Iza és Zoé, és az istentiszteletek előtt fogjuk tartani ezeket az alkalmakat, 9:30-tól 9:30-ig. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban majd ezeket az alkalmakat is. És jövő vasárnap már így várom őket szeretettel, 10 órától pedig istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, amit így kiemelnék a hirdetés, vagy a bulletinben szereplő dolgokból, hogyha valakinek van bizonyságtétele, amit szívesen megosztana írásban is a gyülekezettel, akkor a szeptember 25-éig szeretném kérni, hogy küldje el nekem e-mailen. És a másik dolog pedig, hogy jövő héten szombaton egyházkerületi missziói nap lesz, találkozó veled címmel Salgótarjánban. Kint van a plakát az ajtón, ezt meg lehet nézni. Az egyik pontja ennek a szombati programnak a püspökjelölteknek a bemutatkozása, és velük egy fórumbeszélgetés. Gyülekezetek, egyház lesz majd a téma. Szeretettel hívjuk erre a testvéreket. Ha valaki erre szeretne jönni, akkor az a kérésünk, hogy keddig mindenképpen jelezze, mert le kell jelentenünk a létszámot. És akkor szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre, mutassátok meg a rajzotokat. Van, amelyik már úgy nézem készen van, van, amelyik még folyamatban van a befejezése. Na, először mutassátok meg azt az oldalát, ami a külső része, amit mindenki, amikor meglát valakit egy hátizsákkal, már messziről látja, fölemelhetitek magasra. Hát egyik hátizsák szebb, mint a másik. Hát ha ilyen szép hátizsákokat vásároltatok, biztos sokba került, mert a szép dolgoknak meg kell adni az árát, ugye? Sokat fizettetek érte? Nem kellett érte fizetni? A legdrágább dolog, az örök élet, az nekünk ingyen van, hiszen Jézus megfizette érte az árat. Na, emlékeztessenek ezek a szép hátizsákok erre is bennünket. És akkor fordítsátok meg a másik oldalt, hogy sok minden van benne, írtatok vagy rajzoltatok végül? Van, aki írt, van, aki rajzolt. Na, akkor mondjatok egyet-egyet, ki mit rakott bele. Zéti, mondja egyet.
Tolltartó.
Tolltartó. Kinél van tolltartó a hátizsákba, kezeket föl? Jó, az egy fix dolog. Mi van, nálad nincsen tolltartó?
Nem értem még semmit.
Jaj, még nem, de majd bele fogod írni, ugye? Tehát, hogyha olyat hallasz, amit bele fogsz tenni, azt mindenképpen jelentkezesz. Na, mi van még benne? Tehát tolltartó kell, hogy tudjunk írni és rajzolni, színezni. Mi kell még?
Füzet.
Kinek van benne füzet? Oké. Mi van még benne?
Könyv.
Könyv? Milyen könyv van benne?
Matek, könyv, angol könyv.
Matek, angol, sok irodalom, fizika, hittan, ugye, kinek milyen. Minél többféle könyvre van szükségünk, hogy minél több területen jártasságot szerezzünk. Ugye az életben is így van ez, hogy sokféle területen kell tanulnunk és növekednünk, ismeretekben is és gyakorlatban is. Na, mi van még a hátizsákban? Van-e még valami? Valakinél? Nálad?
Kulacs.
Ó, a kulacs az minek kell?
Hogy tudjunk inni.
Hogy tudjunk inni. Ki az, aki szintén rakott még kulacsot a hátizsákjába? Szuper! Megszomjazunk az úton, feltétlen. Az élő vízre mindenképpen szükségünk van. Nem az ilyen löttyökre meg energiaitalokra, hanem a friss élő vízre, mert az frissít fel bennünket, ugye? Ki az élő víz? Kinél van az élő víz? Jézusnál, így van. Van-e még a hátizsákban valami?
Hibajavító.
Hibajavító, nagyon jó. Hibajavító, az minek kell?
Kijavítani a hibát.
Van olyan, hogy az ember hibákat követel?
Tolla.
Te szoktál hibákat elkövetni? Tényleg? Mi is szoktunk? Bizony. Ugye kiradírozni úgy, hogy nem látjuk. Hibajavító az egy jó példa, nem a radírt mondtad, mert azt lehet, hogy meg lehet úgy csinálni, hogy mintha nem is történt volna. De a hibajavítónál látszik, hogy van ott valami, amit elrontottunk. Na, ki a legjobb hibajavító? Jézus Krisztus, a bárány vére hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére, ugye? Tehát milyen jó, hogy a hibajavító is szóba került. Van-e még más?
Ragasztó.
Ragasztó, az mire kell? Miket kell összeragasztani?
Papírt a papírra.
Két különböző papírt, amiből egyet akarunk tenni. Ugye ez is fontos, hogy egység legyen, akár mondjuk a kapcsolatokban, hogy megvalósuljon az egység, akár, hogy egy nagyobb képet tudjunk összerakni, akkor több darabot lehet összeragasztani. Ez is lelki értelemben egy milyen fontos üzenet. Illetve még a ragasztó mikor is kell? Ha valami elszakad, az is egy kicsit a hibajavítóhoz is hasonló. Tehát, hogy tudom azt, ami elromlott, jobbá tenni. Na, van-e még?
Szövegkiemelő,
kiemelni a nagyon fontos dolgokat. Mi a legfontosabb dolog, amit ki kell emelni? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na, testvérek, emeljük ezt ki jobban, jó? Gyerekek, felnőttek, aki tudja, emeljük ki ezt a mondatot? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon jó. Van-e még valami? Neked mi van? Aha, tányér is van benne, na erre én nem gondoltam volna, de ugye nem csak a vízre van szükség, hanem a táplálékra is, ha hosszú időt töltünk benne az iskolában, akkor szükség van az élelemre. Ugye a táplálék, mi nekünk a táplálék? Az élő ige, az Isten igéje, illetve mi lesz most az Isten tisztelet záró részében? Úrvacsora, Jézus testét és vérét kapjuk, ő táplál bennünket. Na, van-e még valami? Pohár is, igen, azt akkor oda tesszük a kulacs mellé. Könyvjelző, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, hogy nehogy máshol próbáljuk megfolytatni, mint ahol tartottunk. Van-e más? Neked is a volt más? A papírodon? Jó, szuper. Olló az minek kell? Elvágni dolgokat, igen. Van, amikor el kell vágni dolgokat, mondjuk szálakat elvágni, olyanokat, amik esetleg károsak, vagy visszahúznak bennünket. Az is egy nagyon fontos dolog. Van-e más? Jó, akkor Iza, kérlek téged, hogy te is gyere ide, mert szeretnék áldást adni minden gyerekre, és te sem maradj ki belőle. Hoztam egy ilyen kis dobozkát, mindenki egy ilyen matricát fog kapni. Talán, ha jól tudom, akkor mindegyiken különböző ige van. Ezt áldó igeként megkapjátok, és akkor utána majd leülhettek a helyetekre, és utána mondom a következő kört, hogy kiket kérek szintén áldásra. Örvendez szívem az Úrban, 1 Sámuel 2.1. Áldjon meg téged az Úr. Szeretettel. Uram, te vagy az én erőm, Zsoltárok 59.18. Áldjon meg téged az Úr. Amen. Legyetek egymáshoz jóságosak. Efezusi levél 4. fejezet 32. vers. Áldjon meg téged az Úr. Ne félj, mert én veled vagyok. 1 Mózes 26-24. Áldjon meg téged az Úr. Az Úrra tekintek szüntelen, mert a jobbomon van. Zsoltárok 16.8. Áldjon meg téged. Szeretettem. Bízzál az Úrban, és tégy jót. Zsoltárok 33. Áldjon meg téged az Úr. Megáld téged az Úr. 5 Mózes 12.7. Áldjon meg téged valóban az Úr. Amen. Ne félj, én megsegítelek, Ézsaiás 41.13. Áldjon meg téged az Úr. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel ezeket az igéket, foglaljatok helyet, és következő körben pedig akkor azokat szeretném kérni, akik gyerekekkel foglalkoznak. Az egyetemistákat külön most nem emelem ki, mert mindenki foglalkozik, tehát gyerekmunkával, pedagógusként, iskolában, pedagógiai szakszolgálatban, tehát akik most itt ezt a tanévet úgy kezdik, hogy hát szolgálat is és munka is mindez. Titeket is kérlek, hogy egy igét fogadjatok szeretettel, áldás kíséretében. Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, Efezusi Levél 5. fejezet 2. vers, áldjon meg téged az Úr és szolgálatodat is. Kérjetek és adatik nektek, Máté 7.7, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, példabeszédek 16.20, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Boldogok a tiszta szívűek, Máté 5.8, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Krisztus bűneinket maga vitte fel testében a fára, 1 Péter 2.24, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, Máté 11.28, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Az imádkozásban legyetek kitartóak, Kolossé 4.2, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Bölcsészlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, Zsoltárok 32.8, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is. Bölcsek legyetek a jóban, Római Levél 16-19, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is.
Iskolafogászat.
Iskolafogászat is itt van benne, jogos. Na, akkor a fogászatra. Hirdesd az igét. 2 Timóteus 4-2, áldjon meg téged az Úr és a szolgálatodat is.
Igen, köszönöm.
Hát Isten áldjon meg mindenkit, aki valamilyen formában, ez most így engem is meglepett, és ez mennyire jó látni ennek a szolgálatnak a sokszínűségét és a sokrétűségét, hogy az egyik dolog az, amikor kifejezetten igével foglalkozunk, és igével tanítunk, mint mondjuk a gyerekszolgálatban, a gyerekórákon, de ugyanakkor nagyon sok egyéb dolgon, pedagógusként, amikor nevelik a gyerekeket a pedagógusok, meg ahogy a saját szaktárgyukat tanítják, vagy a problémákat segítenek a gyerekeknek, vagy a szülőknek kezelni, vagy az egészségügyi dolgokat. Tehát, hogy annyira jó ezt látni, hogy az Isten nagyon sokrétűen tud bennünket használni, mindenkinek abban azon a területen, amiben beleállította. No, akkor így legyen Isten áldása az új tanéven, mindenkinek szívből kívánom az Isten áldását, és akkor most a 312-es éneket énekeljük, picit elment az időnk, úgyhogy az első két verset énekeljük akkor most a úrvacsorára készülve. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.
testvérek, amikor az úrvacsorára készülünk, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk így foglalja össze a parancsolatokat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola pedig így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amelyet ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele és az ő áldása erősítsen meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, az Úr velünk van mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És azt mondta, hogy valahányszor megtettétek ezt a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg, hát legyen ilyen gyümölcstermű az életünk, hogy a legkisebbek, akik körülöttünk vannak, tapasztalják azt, hogy mi az Urat szolgáljuk. Áldott hetet kívánok, és áldottan évet kívánok mindenkinek. Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.